Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, polgármester úr, jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Van már jövő évi költségvetés tervezet. Mit hoz az önkormányzatoknak, hogy látják?
Hát valamennyi pluszt hozni fog a jövő év, de talán a legnagyobb plusz az, hogy nem lesz elvonás az önkormányzati szektorból, ami annyit jelent, hogy ugyebár volt az 1%-os elvonás a kisvállalkozók befizetett iparűzési adójából, annak a visszapótlása még az idei évbe várat magára, mert június van, azért majd az év második felébe szerintem igen, 5000 fő alatt mindenképpen 100%-ban visszapótlásra kerül, nagyobb településeken ott ugye egyedi megbeszélést folytatnak a kormány képviselőivel, a polgármester társaim. A jövő évi költségvetésben annyi plusz van benne, hogy azok a feladatok, amiket az állam nálunk megrendel, mint óvoda, bölcsöde, szociális ellátás és konyhaüzemvitel, egyéb más ilyesmi, ott követik a minimálbér növekményből adódó plusz kiadásokat, ami azt jelenti, hogy ezzel emelkedni fog a támogatási részünk, ehhez kapcsolódó járulékokkor egyetemben. Ez durván azt jelenti, hogy olyan 80 és 120 milliárd forint közötti plusz mennyiség van forrásban benne a jövő évi költségvetésben az önkormányzati szektorban, de ezek, azt kell mondjam, hogy ezek nem plusz pénzek, csak követik azt, amit eddig a kormányzat megszavazott a különféle döntései alapján. Úgyhogy ennyi plusz van benne a működési oldalon. Beruházási oldal az állandóan változni fog. Legfőképpen ugye most újra a Magyar Falu program tekintetében egy plusz 20 milliárd forint megy bele, de én abban bízom, hogy azért felpörögnek az uniós támogatásoknak a pályázati kiírásai, és ott azért forráslekötések történnek, de 2022-es esztendőben még nem várunk akkora forrásbővülést fejlesztési oldalon. Kíváncsian várjuk, hogy a felújítási alapból, tehát a Next Generationből és a rendes támogatásból majd mennyit fognak tudni kiírni pályázati formában kormányzati oldalon, és ebből mennyit tudnak majd az önkormányzatok pályázni.
Az önkormányzati szolgáltatások bekerülési költsége ára, az hogy szokott változni? Az nem növekszik az infláció, az nem szokott drágulni? Hát körülöttünk a szétnéző, minden drágulni szokott. Egy konyha nyilván nem annyiból fog működni ebben az évben. Jó, mondjuk a múlt év nem jó példa, mert járvány volt, de ez nem lesz olcsóbb sose.
Ez így van pontosan, hát az inflációs rátákat nálunk nem így számolják az államháztartási oldalon, hanem azt mondják, hogy megnézik a bér és járulék oldalt, annak a támogatási részét emelik, és működésben az összes többi rész az van egy általános támogatása a adóval nem rendelkező településeknek, ez főleg a kis települések, a nagyoknál pedig azt mondják, hogy ott az iparűzési adó, annak a beszedett összegéből finanszíroz ki a többletet.
Ki lehet finanszírozni a többletet?
Mert éves szinten olyan 850 milliárd forintot szedünk be iparűzési adóba, ezt nagyjából 300 település szedi be, az összes többire megy a támogatás, az iparűzési adóval rendelkezőknek, a nagyoknak ott nem kapnak ilyen támogatást.
A helyi iparűzési adó most, hogy a veszélyhelyzetnek vége van, visszaáll a normál rendjébe?
Hát én ezt tartom a 2022-es költségvetés legjobb részének, ami az önkormányzati szektort érinti, hogy nem lesz ebből elvonás.
Gépjárműadóval mi lesz?
Gépjárműadó az eddig is az állami volt, csak megosztott adó volt, egy darabig átengedte az egészet, most a 40%-át, és innentől kezdve ugyanúgy, mint 2021-ben nulla fog érkezni az önkormányzati szektorba ebből az adónemben.
Ez nem is hiányzik, nem akkora összeg? Mindenkinek van autója.
Ez igaz, több mint 100 milliárd forint ez a beszedett gépjárműadós nagyság. Akinek hiányzik azok a települések, akiknél nincs helyi adóbevétel. Mert ott azért ez megjelent, mint átengedett adó, és ez nem volt címkézett pénz, úgymond címkézett, ami azt jelenti, hogy kimondottan arra a feladatra kell elkölteni. Ez volt a szabadon felhasználható, ez bizony 2000 településnek hiányzik az a pár millió forint, vagy pár százezer forint, mert ezt szabadon tudták ide-oda forgatni, akár kis rendezvényekre, utakra, járdákra, erre-arra-marra.
Utakat miből fognak felújítani, belterületi utakat például? Ha az ember vidéken jár, ezek állapota nem szokott javuló tendenciát mutatni.
Hát ugye erre az önkormányzati szektorban saját forrás nincs, tehát adóbevételből nincs ennyi, ezért ez támogatásokból megy. Ez uniós támogatásból nincsenek ilyen pénzek. Ott külterületi utaknak az aszfaltozása van, mert ugye bár az Unió az mindig úgy veszi, hogy egy országban vannak normális működő folyamatok, amit az adókból kell finanszírozni, de tartozik a belterületi utaknak és az utak állapotának a javítása. Csak párti támogatásból megy, hazai forrásból, ebben az évben olyan 20 milliárd forint lesz az, ami belterületi utakra tud menni. Az összes többit pedig a NIP ZRT oldalán lehet olvasni, hogy hol vannak ezek a települések, összekötő utaknak a felújítása, és ezek is párti támogatásból mennek, tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy erről minden esetben a kormányzat dönt.
Azt látják már valamennyire, hogy a Next Generation EU pénz az milyen utakon fog eljutni a településekre?
Igen, hát ezt látjuk, mert hál' Istennek az elosztó rendszer nem változott meg. Ami azt jelenti, hogy minden új uniós ciklusban, ami 7 évig tart, van lehetősége a tagállamoknak auditáltatni új rendszereket, amin ezeket a pénzeknek a sorsát, lehívását, kezelését, ellenőrzését csinálják. Nálunk ez nem változott meg, az azt jelenti, hogy ugyanígy maradni fognak ezek a minisztériumoknak az elosztó része és az irányító hatóságok. És az önkormányzati szektorban ez kettős jelent, egyrészt az irányító hatóság, az a megyei önkormányzaton keresztül van egy TOP IH, ez a Területi Operatív Program IH, és a Magyar Államkincstárnál vannak az összegek, ott kerülnek az összegek kifizetésre, elszámolásra és ellenőrzésre. Tehát ugyanez a mechanizmus marad a következő 7 évben is, ez jó az önkormányzati szektornak, mert ez egy bejáratott, kimunkált rendszer, ezen hál' Istennek nem került változtatás.
25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességéről jönnek hírek. A béreket hogyan fogják rendezni az önkormányzatban, amikor bekopogodda egy 25 év alatti, akinek nincs személyi jövedelemadója? Mit fognak mondani a 15 éve ott dolgozó embernek?
Érdekes helyzetet fog teremteni, azt szeretném mondani, mert ugye már a mi szektorunkban is az állam határozza meg a bérnek a minimum nagyságát. Ettől eltérni lehet, ha van pénzed. De hát ugye, mint mondtam, itt feladatok finanszírozása van, tehát több pénzt nem ad rá, hogyha van neked saját forrásod, abból eltérhetsz. Ugye hát ez egy nagyon, hát azt mondom, hogy nem szép játék ilyen szempontból. Tehát azok a települések tudják ezt megtenni, ahol van külön adóbevétel, ők el tudnak térni, a többiek nem. Ennek a béreknek az emelése nem történt 8 éve már a közviselőknél, tehát nálunk el kell választani, hogy a hallgatók is értsék, vannak a kormány tisztviselők, ezek a kormányhivatalban dolgoznak, és vannak az önkormányzati tisztviselők, ezek az önkormányzatnál. A kormány tisztviselők durván dupla annyit kerestek, mint egy önkormányzati tisztviselő. Ha egy fiatal belép, akkor az fog történni, hogy többet fog keresni, mint aki 15 éve ott dolgozik, mert ő SZIA-mentességet fog kapni, innentől kezdve neki a nettó munkabére magasabb lesz, mint aki 10-15 éve ott van. Úgyhogy ezt valamilyen módon nekünk kompenzálnunk kell majd. Nagyon nehéz feladat lesz egy hivatalba ezt kompenzálni, mert hogyha egy ilyen belépennek ennyi lesz a bére, akkor az összes többit magával húzza, ez egy jelentős bérkiáramlást fog eredményezni a nem létező pénztárcánkból. Úgyhogy ezzel játszani fogunk, már mi is egyedi béreket állapítunk meg az önkormányzatoknál, akár mennyire is nem szabad, egyedi bérekkel játszunk, mert egészen más egy műszaki kollégának a bérstruktúrája, meg egészen más egy pénzügyinek és egy adminisztrációs területen dolgozónak is, mondjuk egy szociális területen dolgozónak. Ezért nem egységes bérek vannak, hanem mi is a piaci folyamatokat vagyunk kénytelenek követni.
Ez elmúlt másfél évben kiéheztünk arra, hogy lehessenek kulturális rendezvényeink. Nem volt egy falunap se, mert tilos volt. Be lehet hozni valamilyen módon? Lesz erre több pénz?
Vannak EFOP-os programok, amin már igazából pénzt kellett volna költeni, de tavaly évben nem lehetett. Ezeken vannak olyan részek, ahol a falunapokat meg lehet szervezni, meg lehet tartani. Ez a tavalyi évben nem volt, az idei évben úgy néz ki, hogy lehet. Persze átoltottság és minden függvénye, de ugye most lehetett olvasni, hogy a kormány hozott újabb döntést ez ügyben, hogy lehet falunapokat tartani. Innétől kezdve ezek a tavalyi éviek kerülnek majd át erre az évre, tehát én azt gondolom, hogy erre forrás nagy részüknél lesz. Saját forrásból valószínűleg nem fognak tudni rendezni, csak kimondottan ezt is párti pénzekből.
Ez elegendő? Tehát a pályázati pénzekből ezt meg lehet rendesen csinálni? Mert az embernek kétszer annyi pénze van, akkor azt gondolná, hogy akkor kétszer akkora falunap lesz, de nyilván ez nem így működik.
Nem, ez nem így működik. Az a helyzet, hogy a falunap nagyon szépen hangzik, most nagyon biztos el fognak érte ítélni, de szerintem a falunapok időszaka lassan lejár. Az egy össznépi jamboree, nagyon szép, lehet enni, inni, megjön pár zenekar, meg pár egyéb haknizni. Én azt gondolom, hogy ennek lassan vége lesz, el fog menni egy másik irányba ez a dolog. Nagyobb térségi rendezvények és nagyobb populációterő rendezvények kell, hogy jöjjenek. Amúgy a kis településen tudnak majd önmaguk csinálni bármit, ahhoz nem kell sok minden, azt is lehet másnak nevezni. Én azt gondolom, hogy az, hogy művészeket meghívni, vagy nagyobb beadásokat, az nagyon-nagyon sok pénz, az csak nagyobb populációnál érdemes.
Ami viszont sose jár le, az az orvosi ellátáshoz való hozzájutás, meg annak a minősége. Egy csomó ellátásból kimaradt ember van, mert nem lehetett a Covid miatt egy csomó ellátást felvenni. Hogy tudják ezt a településeken behozni? Van erre több pénzük?
Hát ugye az orvosi kérdéskör az egy elég érdekes, ezt Halandó, aki nem ült még polgármesteri székbe, szerintem meg se fogja érteni, de azért megpróbálkozom vele. Az alapellátás az önkormányzatoknál van, ide tartozik a háziorvos, a védőnő, ide tartozik az orvosi ügyelet. Ezeket az ellátásokat nem az önkormányzat finanszírozza, hanem az OEP finanszírozza, tehát központi kasszából megy, az egészségügyi kasszából, és az ANTS az elnöző szerve, nem is az önkormányzat, tehát nekünk ez azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen testidegen. Jön a következő szint, az a járóbeteg rendszer, az van állami, és van önkormányzati, és van a kórházi struktúra, az meg állami. Na ebben mozog a honpolgár ebben a rendszerben, ami azt jelenti, hogy a COVID miatt a járóbeteg szakrendelőnek volt nagy nyomása, hiszen minden embernek van valamilyen problémája, akár a kezével, lábával, belső problémák, egyebek. Ezeket szakorvos tudja csak kivizsgálni, a háziorvos, az nem szakorvos, az inkább azt szoktam mondani, ez egy szűrőnek kellene működnie, tehát hogy bemegy valaki hozzá, akkor ő el tudja irányítani egy szakorvoshoz. Ezek a szakrendelések nem történtek meg az utóbbi időszakban, hogy a szakrendeléseknek a nyomása az sokkal, de sokkal nagyobb az elmúlt három hónapban, mint ami megszokott, és ugye ezért van az, hogy a kórházi kapacitások is érdekesen alakulnak, ezért tolódnak azok a műtétek, amik főleg ilyen kezes lábas, tehát nem életmentő műtétek, vagy nem egyéb mások, mert ezt be kell pótolni. Az a helyzet, hogy ugyebár ezt megint csak az orvosi szakma tudja irányítani és rendezni, én azt gondolom, hogy erre ez egy nagy türelmet fog igényelni a lakosságtól, hogy nem az első lesz ő ebben a dologban, hanem ez most kimondottan azok a szintek fognak jönni, amik a sürgősséggel arányba jönnek, és úgy fogják őket beosztani. Szerintem egy fél év múlva utolérni fogja magát majd az egészségügy, de ettől, amit változtatni kell, az orvosügyeleti rendszer, nagyon nagy puffert nyom, és nagyon kicsi úgymond a hatékonysága egy orvosügyeleti rendszernek, ezért a sürgősségibe kell őket átrendezni, és át kell majd adni ezt az OMSZ-nak, hogy gyorsabban kezelődjön ez a kérdéskör. A házi orvosoknál nagyon nagy hiány van, azt hozzáteszem, és ez főleg a kis településeket érinti. Nem hiába próbálkozik a kormány a praxis közösségek létrehozásával. A praxis közösségek most vagy létrejönnek, vagy nem, én úgy látom, hogy pénzzel próbálják ösztönözni a létrehozását, de az nem fogja attól mentesíteni a rendszert, hogy 60 pluszos orvosok vannak benne, amik bármikor fölállhatnak és elmehetnek. Ezért az egész struktúrát meg kell változtatni ahhoz, hogy a szűrő legyen nagyon hatékony, és aki már bekerül egy egészségügyi rendszerbe, az pillanatokat ellátást kapjon, és el kell tolódni az egynapos sebészet irányába, és el kell úgymond tolódni egy nagyon gyors átfutási sebesség irányába, hogy a beteg a lehető leggyorsabban fusson el a végpontig. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz.
Ha testidegen az önkormányzatnak az orvosi ellátás, mert OEP finanszírozású, tehát a pénzt nem is látja, akkor ki szervez praxis közösséget egy önkormányzat területére? Mert az viszont nem testidegen az önkormányzatnak nyilván, hogy szidják-e a honpolgárok, ha messze kell menni az orvosért.
Ez így van, hát a háziorvosok szervezik ezeket meg, vagy megcsinálják, vagy nem. Ebben megint nekünk nagy beleszólásunk nincsen még, hogyha az önkormányzat területén van, mert a háziorvosok vállalkozó orvosok, innétől kezdve ez az ő kezükben van, hogy a BT, a KFT, vagy éppen a magánvállalkozás ezt hogyan oldja meg.
Bérlakás állomány törvénytervezet első verziójánál még májusban csináltak kutatást a TÖOSZ-on belül, jól emlékszem 91% azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Azóta cizellálódik a tervezet. Most látják, hogy ez így rendben van-e? Vagy inkább rendben van?
Hát először is kezdem azzal, hogy ugye minden ilyesmi nemzeti vagyon része, minden lakás a nemzeti vagyon része is. Tehát azt elmondani a rendszerváltás után 30 évvel, hogy akkor mi ezt adjuk el, szerintem ez nem jó lépés. Nem szabad ilyet csinálni, még nyomottáról sem szabad ilyet csinálni, amikor millióknak meg azt mondjuk, hogy tessék, vegyenek fel kölcsönt, építsenek házat, vegyenek új lakást, stb. Én megértem azt a problémát, ami előjött, hogy a 93-ban, amikor az Alkotmánybíróság kimondta azt, hogy önkormányzatot nem lehet kötelezni arra, hogy eladja az ingatlanát, ő maga megteheti, igen vagy nem, ezért a testületek akkor olyan döntéseket hoztak, hogy vagy eladom az ingatlan a lakásállományot, vagy nem, viszont akkor megvolt a folyamat, hogy mi alap és hogyan lehet eladni, és ez mennyi százalékot és mennyi pénzt jelent. Ebben 93-ban valóban kimaradtak azok a területek, amiket örökségvédelmi területeknek hívnak jelen pillanatban, és nekünk volt javaslatunk ezügyben, hogyha már valójában őket akarják kárpótolni 27 év után, vagy 30 év után, akkor ugyanolyan feltételekkel, mint ahogyan volt. Tehát az azt jelenti, hogy aki 93. január 1-től ott lakik, határozatlan idei szerződése van, és nincs lakbértartozása, annak lehessen ilyet csinálni, de az nem vezet jóra, hogy van egy önkormányzati bérlakásom, beköltöztem, és 5 év múlva meg megvehetem mondjuk 15-20%-os áron. Lehet, hogy 80 ezer családnak ez jó, de másik 250 ezernek meg nem jó. Nem szabad ilyet csinálni véleményem szerint. A másik lépésünk meg az volt, hogy ha annyira kellnek ezek a bérlakások, akkor tessék őket megvenni egy 75%-os piaci áron, és utána ők annak adják el, és olyan feltételek, akinek akarják ezeket az ingatlanokat. Szerintem egyik sem, üzenetünk sem talál célt, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy a kormány is érezte azt, hogy ebből vissza kell jönni ebből az egyéni képviselő indítványból, és most csak ugye a örökségvédelmi területekről van szó, annak a feltétel rendszerét meg majd, ha kijön, akkor meglátjuk.
De miért ne a nemzeti vagyon része a lakásállomány? Mi magyarok úgy szoktuk gondolni, hogy ami az enyém, ha én megvettem azt a lakást, kuporgattam rá a pénzt, akkor az már az enyém. Azt csinálok vele, amit akarok.
Az önkormányzati bérlakás az a nemzeti vagyon része. Tehát ugye ezeket a lakásokat, ugye a lakástörvényt, hogyha valaki végigböngészi, azért most visszaemelte az a Böröc képviselő azt a három paragrafust, de azért az összes többit is elolvasotta volna, ami hozzá tartozik, és ez most egy nagyon nagy kemény kritika volt a részemről, de akkor látná, hogy már nem határozatlan idejű szerződések vannak, tehát fix lejáró szerződések vannak, 5 évre adjuk bérbe a lakásokat, és pontosan azért mobilizáljuk, folyamatosan újítjuk föl, hogy aki ilyenbe kezdi az életét, az takarékoskodjon, azért olcsóbbak, mint a piaci bérlakások. A piacon kimegy, tud bérelni Budapesten 150 ezer forint egy lakást, önkormányzat itt meg 40-50 ezerért, ez pont azért van így 5 év határozott időre, hogy azért össze tudja magát szedni az ember, és saját lakásba tud belevágni. Ezek folyamatosan forognak, és azon kívül ennek van egy kemény piaci értéke, ami minden ember pénzének az értéke, mert a nemzeti vagyon része. Tehát most hogyan mondjam én azt TAB városában is, hogy akkor kérem szépen, itt van 130-at bérlakás, abból 100-at eladunk, és akkor bukunk rajta több mint 1 milliárd forintot. Azon kívül biztos, hogy többet, mert hogyha egyszerre kell mindent eladni, akkor óvatatlanul meg fog jelenni egy lakásmafia is, akinek nincs pénze, be fog szállni ennek a vásárlásába, mert ez akkor a tuti üzlet a Balaton környékén, a fővárosban és a környékén, és azokon a helyeken, ahol nagyon magas az életszínvonal és nagyon magasak az ingatlanárak, hogy ezt még akár úgy is megéri megvenni 30%-ról, hogy azt mondom, hogy belakik, lakjon, mert élete végéig ingyen, még akkor is óriási pénzeket érnek ezek az ingatlanok. Ezeket nem szabad elpocsékolni.
De úgy kell elképzelni a lakásmafiát, hogy oda megy, és azt mondja, hogy adok neked 30%-nyi pénzt, vedd meg, de tulajdonképpen az enyém?
Ez így van, hátsó szerzések, és azt mondják neki, hogy hát akkor életed végig lakjában nem kell lakbért se fizetni, ameddig te itt élsz, és utána pedig az enyém. Tehát ezek óvatatlanok, ezek hál' Istennek a 90-es években ezek lejátszódtak, ennek most már vége, nem kellene ezeket előhozni.
Hogy működik egy önkormányzati lakásgazdálkodás? Egyáltalán honnan van az önkormányzatnak lakása? Épít? Nulláról? Megörökli? Gondozza? Hogy kell elképzelni?
Ugye az első Fidesz kormány alatt pont akkor volt a bérlakásépítési programok. Még a Matolcsi miniszter úr találta ki akkor. Igazából a gazdaság felpörgetésére, mert az építőipar adja a nemzetgazdaság egy GDP növekedésének egy jelentős részét. Azt azért hozzá kell tenni. Ha nincs építkezés, nincs beruházás, akkor nincs jövedelem, nincs akkor a fogyasztás sem utána. Ez egy teljes körfogásos rész. Ez azt jelentette, hogy a meglévő bérlakás állományt tudták az önkormányzatok felújítani, új szociális és új költségek bérlakásokat tudtak építeni 98 és 2002 között. Ez azt jelentette, hogy Az akkori lement lakásállománya 70 ezerre, ez följött olyan 120 ezer darab önkormányzati bérlakásra. Ezek jó bérlakások, szeretném mondani. Akkor építettek, azóta is, akik tudják, tehetségesebbek, és sok pénzük van, mondjuk a 13. kerület, építenek új bérlakásokat, és ezeket adják ki. Ezek nem lepukkadt lakások, szeretném mondani. Ezek 15-20 éves karbantartott lakások, amilyen bérleti díjat szedünk, és a bérleti díjnak egy jelentős részét megképezzük felújítási alapnak. Ami azt jelenti, hogy karbantartjuk is. 93-ban azért került annyi lakásadásra, mert kiment alulunk a pénz. Nem volt semmiféle jövedelem arra van, hogy önkormányzatnak, ezeket hirtelen rendbe rakja a fürdőszobát, a villamos energiaállatot, a fűtési rendszereket, minden ilyesmit, és inkább megszabadult tőle, ezek a lakások már nem ilyenek. Ezeket folyamatosan, tudatosan 15-20 év alatt raktuk rendbe, és forgatjuk, mint a saját vagyonunk.
Az a gazdálkodás része, hogy mindig legyen rászoruló bérlő? Tehát ez az önkormányzat célja, hogy nekik lehessen odaadni? Vagy ezzel az önkormányzat keres? Tehát ez a szó klasszikus értelmében véve gazdálkodás?
Mind a kettő, azt kell, hogy mondjam. Egyrészt gazdálkodás is, de mi nem a, tehát egy magánember az a legmaximálisabb profitra hajt. Mi nem arra hajtunk értelemszerűen, hanem arra, hogy ezek önfenntartóak legyenek. Tehát ami pénzt beszedünk belőle, az lehetőleg vissza tudjuk forgatni ezekre a lakásokra, felújítás, megrendezés formájában. Ezért jelentősen olcsóbbak ezek a díjak, mint amik a piacon vannak, mert mi nem arra hajtunk. Mi arra hajtunk, hogy mindig legyen bérlakásunk. Ezeknek az értéke amúgy is nő. Ha most megnézem azt, hogy mennyiért sikerült ezt mondjuk 15 évvel ezelőtt megvásárolni mondjuk 5-6 millióért, ennek most mennyi az értéke, mondjuk 25 millió, tehát akkor is nő az értéke folyamatosan, de közben ezt mi tartjuk, és egy körülbelül fél áron adjuk ki bérbe, mint a piac.
Az önkormányzat ezeket a lakásokat nem is szándékozik soha eladni? Ezzel a saját vagyonában akarja tartani, hogy ezt a célt tudja húzamosabban csinálni?
Igen, nagy részét igen, vagy ha el is ad belőle, akkor beforgatja újba. Mi is azt csináltuk annak idején, amikor voltak ilyen bérlakásépítési programot, hogy régebbi lakásokat eladtuk, és azt beforgattuk az új építésbe, önerőbe. Mm. És akkor átkonvertáltuk a lakásállományokat. Úgyhogy most ez darab óta nincsen, tehát nincsenek bérlakásépítési programok, inkább a kormányt ugye a magántulajdon támogatja, ezzel sincs különösebb baj, csak kevesen tudják elérni a magántulajdont, mert megfelelő jövedelemre is szüksége gyertetik az ember ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni.
Ugye a bérlakás az egy ingatlan, ugye az egy vagyon rész az önkormányzatoknál. Van még az önkormányzatoknak olyan vagyona, mint mondjuk piaci részesedés valamilyen cégben, és ezekkel ugyanúgy gazdálkodnak?
Igen, igen, vannak ilyen vagyontömegeik, főleg közművekben van ezben, vízi közművekben, hulladékgazdálkodásban van ezben. Ez sem most éppen a sláger témák közé tartozik a rezsicsökkentés óta, de hát ez egy más téma. És hát persze vannak azért különféle részvényeik, vagy befektetéseik, de a befektetések ezek legfőképpen állampapírban vannak. Ezek úgymond az aranytartalékok, de ez is csak a nagyoknál van. 2800 önkormányzatnál nincsen befektetés, ott igazából az ingatlan állomány az, ami, és abból is, ami mobilizálható, az az, ami ér valamit. Annak a nagy része különben az ingatlan állomány nem ér semmit, mert futballpálya van benne, meg patakpart, meg minden olyan terület, ami nem a magánszemély tulajdonában, de belterületen található. Utakat nem tudom eladni, pedig szívesen szednék érte utadót, mondjuk, hogyha lehetne. És még persze, tehát lenne még egy csomó ötlet erre vonatkozóan, de ettől függetlenül ezek forgalomképtelenek. Az önkormányzatok nagy részénél körülbelül 20%-nya a vagyonának az forgalomképes, 80% forgalomképtelen.
Említette a vízi közmű társulatok kérdését, meg a rezsicsökkentést. Ezt a kárt, amit ugye nem lehetett annyira adni, mint amennyibe az kerül, ezt valahogy vissza lehet keresni?
Nem. Nagyon egyszerű a válasz rá, tehát nem lehet visszakeresni, ugyanis két része van ennek. Az egyik az, hogy belsőleg át lehet alakítani cégeket, ahhoz, hogy kisebb költséggel dolgozzanak, viszont minden évben, ahogyan megesz minden mást az infláció, ezeket a cégeket is szépen megeszi az infláció, nagyobb bértömegkiáramlás kell, hogy megtartja az embereket, drágábba kerül a gáz, a papír, nyomtatvány és minden egyéb, tehát azért ez szépen visszajön. A másik az, hogy ha nem tudom a cégeket belülről rendbe rakni, akkor ugye egy darabig működnek, és utána elkezdik fölölni a saját vagyonukat, tehát a saját tőkéjüket, és most szépen lassan ott tartunk, hogy a vízi közműveknél ez az állapot van az önkormányzati szektorban, tehát hogy felélik a vagyontömeget. A hulladék gazdálkodás az annyiban más, hogy ott az összes bevételt, amit a cégek, vagy a lakosság befizet, azt egy NHKV nevű cég szedi be, és ő osztja vissza ahogyan a tevékenysége megy a hulladék gazdálkodó cégeknek. Ugye azt tudom, hogy a tavalyi évben, vagy néztem a tavalyi évi mérleg beszámolt az NHKV-nak, pozitív, tehát plusz 200 millió forinttal zárta, de azt azért látni kell, hogy a magyar államnak ebben a cégében több mint 46 milliárd forintot kellett beletenni adófizetői pénzből azért, hogy működjön. És ki tudja fizetni a közszolgáltató cégeknek a végzett munkájáért a díjat. Ugye most már egy 6-7 éve be van fogyasztva a díj, ezen kívül vannak rajta adó bevételek mindenhol, tehát ugye főleg ez az útdi, vezetékadók, lerakási adó, tehát a hulladékos szakmát ez érinti, a víziközműveket főleg a vezetékadó. Ott ugyanez a helyzet van, annyi különbséggel, hogy még ott a közműszolgáltató cégek szedik be a díjat, de egy meghatározott befagyasztott díjat, és már nincs annyit, mit csökkenteni, hogy ezek ne forduljanak át veszteségbe. Az önkormányzati cégeknél az összveszteség 2020-as mérleg beszámoló alapján olyan 1 milliárd 200 millió forint az összesnél. Az állami cégeknél ott nincs veszteség, de azért nincsen, mert ott az MNB ZRT egyrészt felújítási alapot enged el, és pénzt tesz bele ezekbe a cégekbe. Magyarországon 43, ha jól tudom fejből, 43 víziközmű ellátó cég van. Ebből 5 regionális vízmű van, ami magyar állami tulajdon. Ez körülbelül az emberek egyharmadát látja el. A másik kétharmadot az önkormányzati cégek látják el, ez olyan 38 darab. Őnáluk a veszteség 1 milliárd 200 millió, és az állami cégeknél pedig bele kellett tenni a magyar államnak 35 milliárd forintot működtetésbe. Hát az azt jelenti, hogy elértünk szerintem a rezsicsökkentés végére, nem nagyon lehet ezeket a cégeket tovább szipolyozni, mert a tulajdonosok akkor nagyon nagy problémába kerülnek, és ez legfőképpen az önkormányzati szektor. Ezért született most egy olyan jogszabály, ami azt mondja ki, hogy ingyen is bérment váltathatják az önkormányzatok a víziközmű vagyonukat az államnak, és majd az állam akkor majd megcsinálja ezt a feladatot. Én meg azt gondolom, hogy a legjobb helyen az önkormányzatoknál vannak. A közszolgáltatások, minden közszolgáltatás a helyi önkormányzatoknál vannak a legjobb helyen, mert akkor ráfigyel mindenre. Egy állami cég nem tud minden egyes településen ugyanúgy ráfigyelni a dolgokra. Ezen kívül a hatékonysága is akkor jobb, hogyha versenyeznek ezek a cégek, és versenyben vannak egymással. Hát itt a hatékonyság azért megkérdőjelezhető minden esetben, amiben állami cégek vesznek részt.
Lesz végül is önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülése. Néhány napja a belügyminisztertől kérte, hogy éppen a víziközmű ügyben, mert a kihirdetés előtt áll ez a törvény, tanácskozzanak, hogy akkor most hogyan tovább.
Igen, lesz ünetülés, megkaptam róla a választ. A belügyminiszter úr összehívta, aminek én rettentően örülök. Persze nem csak ez lesz a téma, hanem a bérlakások is téma lesznek, és egyéb más önkormányzati dolgok is, de víziközmű nagyon fontos, mert eljutottunk arra pontra, hogyha ez az út marad, hogy nem segít minket az állambácsi, és befagyasztott áron kell tovább dolgozni, akkor biztos, hogy az önkormányzatok egy része át fogja majd adni a víziközművét, ami szerintem nem jó megoldás, és mint már kifejtettem a véleményemet, hogy miért nem, de nem szabad el, tehát ilyen vagyonról egy önkormányzat nem mondhat le. Most képzelj, hogy szennyvíztelepek, szivattyúk, mindenféle egyéb, azok mind uniós támogatásba építek nagy részben az utóbbi 10 évben, 15 évben, nem a lakosság befizetett díjaiból, hanem ezek ebből a pénzből jöttek, és hát a 90-es években meg ne felejtsük el, hogy ezeket a vízközműveket meg azért mégiscsak a lakosság építette. A szennyvizet, azt meg az unió. Tehát ezeket átadni az államnak, és hogy majd egyszer az állam valamit csinál vele, én azt gondolom, hogy ha azt a pénzt, amit a regionális vízművek meg tudtak kapni, azt odaadja az önkormányzati szektornak, akkor az önkormányzati szektor az fényévekkel jobban teljesít, mint az állami szektor. Persze nem mindig lehet összehasonlítani a paprikát a paradicsommal, de ettől függetlenül, hogyha azt nézem, hogy hatékonyságban melyik a jobb, akkor ki kell mondanom, hogy az önkormányzati sokkal jobb, mint az állami.
De egy önkormányzat elméletileg ingyen bármit odaadhat a vagyonából bárkinek, mert egy KFT vezetőjénél ezt nagyon nehéz elképzelni, anélkül, hogy föl ne jelentsék.
Itt is azért ez nagyon vékony mesdje. Odaadni odaadhatja, viszont azt tudni kell, hogy ezt azért mégiscsak későbbiek folyamán azt fogják róla mondani, hogy elpocsékolta a saját vagyont. De ugye ez is a nemzeti vagyon része, és mint tudjuk, a nemzeti vagyon része, ami állami és önkormányzati, tehát vice versa, oda lehet adni egyiknek meg a másiknak, De én azt gondolom, hogy nem elegáns erről lemondani egy önkormányzati vezetőnek, mert 5 év múlva a fejéhez fogják vágni, hogy azért mégiscsak több milliárd forintos vagyonról mondott le. Ami igaz, hogy lemond a föld alatt, de mégiscsak a mindennapi életünket befolyásolja, mert azért a víz az egy alapvető élelmiszer.
De mit csinál ilyenkor egy önkormányzati vezető? Bocsánat, hogy kell elképzelni? Hát ha hoznak egy törvényt, akkor nem nagyon marad mozgástere, nem állhat oda a szennyvíztelep elé, hogy már pedig ezt nem adom.
Ugye most az van benne a jogszabályban, hogy nem kötelező. Tehát nem kötelező átadni, ez nem mind, úgy van, mint a hulladékgazdálkodás, hogy ezt fogtam és elvittem című történet. Ez nem kötelező, hanem hogyha veszteséged van rajta, már pedig az van, akkor odaadhatod. Ez mindenki rá van bízva. Én inkább arra buzdítom az önkormányzatokat, hogy ne, próbáljuk meg más találni. Tehát ilyen külső forrásból is szerintem lehet ezt majd finanszírozni, és sok minden egyebet lehet tenni, de ne mondjanak le róla, mert onnantól kezdve az irányítást elvesztik, akkor mindent elvesztettek azért, hogy az alapvető ellátást ezt tudják visítani. És a legrosszabb dolog az, amikor az ember ki van szolgáltatva bárkinek, és nem tud oda lenni azon, hogy mondjuk vízhiány van, és akkor mit kell mondjuk csinálni, és mindenki a polgármesterhez fog futni, ő pedig semmit nem fog tudni csinálni, hiszen ezek mind elkerültek tőle.
De ezt úgy kell majd elképzelni, hogy a feladatot, tehát a lakosság ellátását az önkormányzati hatáskör és felelősség marad, de ennek a fizikai része az meg nem?
Nem, azt is elvisz, tehát azt mondja erre, hogyha adod a vagyont, akkor én átveszem tőled a feladatot meg a hatáskört is. De én ebben szkeptikus vagyok, mert én látom a kormányhivatali működéseket is, hogyha egy egyszerű állampolgárt megkérdezünk róla, hogy mi a különbség egy önkormányhivatal meg egy kormányhivatal között, fogalma nincsen megmondani. Ez így lesz a vízi közműveknél is, meg a hulladéknál is. Tehát neki egy felelőse van, az az önkormányzat meg a polgármester is, pont. Az meg oldja meg, hogy neki meglegyen, ezért nem szabad kiszolgáltatottá válni.
Említette, hogy a bérlakás szabályozásról is lesz szó az öneten. Ezen mit van még mit megbeszélni?
Ha véletlenül olyan jön ki, mert ugye még mindig nem láttuk azt, hogy a Böröc képviselő milyen módosítót ad be. Még ugye nincs meg a vége ennek a dolognak. Ha vége lesz véletlenül, akkor is minden jogszabályt változtatni lehet. Szeretném mondani, hogy mindent, ami papíron van, azt mindent mindig lehet változtatni. Egy dolgot nem lehet, ha pénzt kifizettük valakinek, azt visszaszedni, azt nagyon nem lehet. Tehát, hogyha olyan jön ki a Böröc képviselő tollából, ami mondjuk nem szimpatikus, akkor még azon mindig tehetünk változtatási lépéseket, és esetleg egy másik parlamenti képviselő beadja a módosító indítványt.
Az ingatlan nyilvántartással, amiben egyébként mindennek ott kell lennie önkormányzati, települési önkormányzati szemszögből nézve elégedettek, az rendben van? Pontos, közhiteles? Flott,
igen, hát ugye az a mérlegünknek az alapja is. Tehát minden önkormányzat mérlegének meg beszámolják az alapja, hogy mennyi vagyonnal rendelkezik, és azok hogy néznek ki. Itt az értékelésekkel lehet játszadozni, azt kell, hogy mondjam, hogy minek mi az értéke, de a nyilvántartásban az biztos, hogy pontosan ott van minden.
De mit ért játszadozás alatt? Egy önkormányzati bérlakás értékét azt nagyon sokban meghatározza például az, hogy én tudom-e, hogy azzal mi lesz 3 év múlva.
Nem azt határozza meg számvételileg, azt határozza meg, hogy mennyi a könyv szerinti értéke. Ugye ezek nagyon régen kerültek be a könyvekbe, ezek lehet, hogy 1-2 millióra vannak írva, de ezeket fel kéne értékelni, hogy most mennyi a piaci értéke, és akkor úgy megcsinálni hozzá mérlegeket, de mindig ugye könyv szerinti értéken nézzük, ami azt jelenti, hogy a vettár, és abból lejött az amortizáció. Azért mondom, hogy tehát minden egyes gazdasági társág is, meg az önkormányzatok is, ha vagyonértékelést csinálnak, akkor mindjárt a piaci értéket nézik. Ezt a számítást nem így csináljuk, hanem úgy csináljuk, hogy mennyi az adott értéknek könyv szerinti érték.
Hogy fog visszaállni az önkormányzati működés a veszélyhelyzet utáni működésre? Hogy ülnek össze megint az önkormányzati képviselőtestületek? Hogy nézik át, hogy a polgármester a veszélyhelyzet alatt mit csinált, és abból mit lehet megtartani?
Hát ugye a polgármesteri határatok azok mind nyilvánosak, tehát ott sorszámmal ellátott határatok vannak. Ezen gondolom majd a képviselők elgondolkodnak rajta, hogy melyiket szeretnék újra elővenni. Demokrácia van, a többség akkor azt beterjeszti napirendi javaslatként, hogy ő ezt szeretné tárgyalni, és hát előbb-utóbb el fog jönni az a pont, amikor tárgyalni is fogja. Azért nem ilyen bonyolult a képlet, mert az önkormányzatok 90%-a akkor is tartott ülés, amikor veszélyhelyzet volt, én is tartottam, csak nem volt nyilvános. Nem volt olyan, hogy jegyzőkönyvvezető lett volna, jegyző egyéb, és hanem az volt, hogy mindent átbeszéltünk olyan szempontból, hogy ezt meglépjük, igen vagy nem, és erről én hoztam határtot, az igaz, de a főbb kérdésekben közösen döntöttünk róla, és nagy valószínűséggel bízom benne, hogy a saját képviselőtestületem ezt egy hónap múlva nem fogja obstruálni. Még egyszer mondom, ez több mint 90%-nál így működött. Azért másfél évig nem olyanok voltunk nagy részben, hogy teljes poliszorok, és mindenkit kizavartunk, és elküldtünk, és akkor mi vagyunk itt, és mi döntünk. Tehát ilyen nem volt. Egy-két településen persze előfordult, ezt a média elő is hozta, hát ott majd azt is elő fogja hozni, amikor ennek az ellenkezője meg fog történni. Érdekes lesz, de még egyszer mondom, az önkormányzatok 90%-ánál ilyen nem volt.
Az elején, az első hullámok idején voltak ilyen hírek, hogy több településen béreket változtattak, szervezeti és működési szabályzatot írt át a polgármester.
Igen,
a kormány is lépett erre.
Igen, vissza kellett venni, hiszen olyan lépéseket nem lehet meghozni ezekben, ahogy átszervezzem az egész önkormányzatot, meg SMS-t újraírjak meg, alpolgármestert váltsak le, meg nevezzek ki újat. Külsőst megtehetem, de választottat nem. Tehát a jogosítványait nem vehetem el a képviselőtestületnek, viszont a költségvetésen belül úgy mozogtam, ahogy akartam a veszélyhelyzet alatt, és bizonyos intézkedéseket úgy hoztam meg, ahogy én gondoltam. Ezzel minden önkormányzatnak szembe kell majd nézni, de még egyszer mondom, az az önkormányzat volt jó, meg az a polgármester, aki ezt mindig megbeszélte a képviselőkkel, mindenféle ülésen kívül. Tehát nem volt üléstartás, nem volt hivatalos összejövetel, semmi nem volt, de azért vannak ezek a formák, Skype-tól elkezdve minden egyéb, akár csoportos Zoom is, és végigbeszéltük a dolgait.
De sétáltak a patakparton egymástól másfél méterre?
Hát itt is például, körülbelül ez is lehet, hogy leültünk másfél méter egymástól egy körbe, és akkor mindenki kapott írásos anyagot, meg előterjesztést, ugyanúgy, mint eddig, és végigbeszéltük a dolgait.
Hogy fog visszaállni a települések élete a járvány utánra? Vagy már visszaállt?
Visszaállt. Teljes egészében visszaállt. Nincs újabb rész. Annyi van, hogy a szolgáltatások egy része felpörög. Tehát például a gyermekétkeztetésben ugye egy jó darabig nem nagyon kellett, most ugye megint kell. És hát minden szolgáltatásunk visszaállt pillanatok alatt arra szintre, mint ami előtte volt. Úgyhogy itt az élet nem változott a pandémia miatt. Az egészségügyben változott csak, de azt nem mi kezeltük önkormányzatok, hanem azt a kormány kezelt.
A gyermekétkeztetési szolgáltatóknak beszállítók is talpon tudtak maradni? Mert az első szakaszban voltak olyan hírek, hogy ők vannak a legnagyobb bajban, mert ők igazából egy helyre szállítanak, stabil üzleti kapcsolataik vannak, ha bezár az iskola, akkor nincs hova szállítani. És vége.
Igen, hát ez, azért ezek gazdasági társaságok, vagy túlélik, vagy nem, aztán ha nem, akkor jön helyettük más. Tehát ugye itt megrendelés függőek, szerintem a nagy részük túlélte, ami azt jelenti, hogy támogatásokból, meg abból, hogy leépítésekből, hát egy kis tőkeinvestmencióból, amit a saját tőkéből kellett visszahozni, tehát az otthoniból kellett visszahozni, de én azt gondolom, hogy nagy részük túlélte, hál' Istennek, és azok majd most arra törekszenek, hogy stabilabb kapcsolatokat építsenek velünk.
A települési önkormányzatok a legnagyobb önkormányzati szövetség Magyarországon, és ha jól emlékszem, a legnagyobb múltra is visszatekintő önkormányzati szövetség, és a legtöbb taggal is rendelkezik, mert ez egy furcsa rendszer, tehát megyei jogú városoknak is más van, budapesti kerületekből, ha jól emlékszem, kettő is benne van, de Budapest maga, mint fővároshoz nincs benne, szóval egy picit bonyolult. Hogy néz a települési önkormányzatok szövetsége az Európai Unió önkormányzati politikájára?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ugye minden ország saját maga belügye, hogy milyen önkormányzati politikát folytat. Van egy önkormányzati karta, amit majdnem minden egyes országnak be kell tartani az Európai Unión belül, de hogy ezen belül mekkora mozgástere van, a saját maga dönti el. Egy biztos, hogy önkormányzatnak lenni kell, az, hogy milyen feladatot rovok rá, az az én belső ügyem. Tehát az belső állami szuverenitás, úgyhogy mit adok oda neki, és mit kell neki végezni, és mit kell neki csinálni. De önkormányzat lesz, meg van, meg a jövőben is lesz. Választott képviselők lesznek, vannak, és a jövőben is lesznek, meg polgármester is lesz. Itt még egyszer mondom, az dönti el, hogy milyen feladat struktúrát bíz rá majd az aktuális kormány. Van, ahol nagyon sok mindent csinálnak az önkormányzatok, szinte ők irányítják az országot is, mondjuk nagyon szélső példát mondjuk, mint Norvégia. Aztán vannak olyanok, ahol az önkormányzatok azok szinte, azt kell, hogy mondjam, csak az idősek ellátásával foglalkoznak, és nagyon szinte semmi mással, többit piac alapon szervezik. Ott igazából egy polgármester fölteszi az aranyláncot, és elmegy, megköszönti a 90 éves nénit. Ilyen ország is van. Én azt gondolom, hogy ezek két szélsőség. valahol a középen van az igazság, ami azt jelenti, hogy a közszolgáltatások azon része, hogy minden embert érint, annak önkormányzati kézbe kell maradnia, és a település üzemeltetésnek, a temetkezésnek és minden olyannak, ami az életüket meghatározó nap mint nap, azt ott kell maradnia, és azokat az ingatlan állományokat, ami esetleg állami, de helyben van, azokat neki kellene üzemeltetni. Körülbelül ez lenne a köztes megoldás, mert ezeket a legjobban mindig helyben lehet megcsinálni.
Az üzemeltetésre van elég pénz? Vagy az más, mint a működtetés?
Egy is ugyanaz a működtetés, meg az üzemeltetés, de azért itt a működtetés tekintetében én elválasztom ketté, ingatlan üzemeltetés és maga a feladat üzemeltetés. Én azt gondolom, hogy az ingatlan üzemeltetésnek mindig helyben kell maradnia. A feladat üzemeltetés az más, lásd iskolák. Azt lehet azt mondani, hogy ezt a feladatot mondjuk járási szinten kell megoldani, vagy megyei szinten kell megoldani, és akkor úgy rendezik a hozzá a létszámot és minden egyebet, de az a feladat hatékonysága, egy ingatlan üzemeltetés az meg más.
Az ingatlan üzemeltetés például az egy iskolánál, hogyha betörik az ablak.
Egy iskolánál például a takarítatása, aztán akármilyen kisebb karbantartás, mert ezekre gyorsan tud reagálni egy önkormányzat.
Kiömlik, meg kell csinálni. Betörik, meg kell csinálni.
És akkor az 2-3 órán belül ott van bárki, aki meg tudja csinálni. Ez egy nagyon nagy mamut rendszerbe, ez elképzelhetetlen.
És az európai önkormányzati filozófia az a magyar önkormányzati rendszert, azt támogatja?
Nem ez a kérdés, hogy támogatja, igen vagy nem, hanem a kereteit határozza meg, és azon belül mindenki úgy mozog, ahogy akar. Jelen pillanatban nem ellentétes a magyar önkormányzati rendszer az Európai Unió önkormányzati kártájával.
A tanácsrendszer az ellentétes volna? Ami igen, a mi önkormányzati rendszerünk
volna,
előtt volt?
Nem választott emberek ülnek, hanem kinevezett emberek ülnek, és nem úgy működnek, hogy a nép akarat dőlt el, hanem a kinevezett emberek döntik el. Uh-huh. És az ellentétes, de azon kívül minden más.
És a Települési Önkormányzatok Országos Szövetség az, mint érdekképviseleti szervezet működik? Vagy mint lobby szervezet működik? Ez hogy kell elképzelni most? Ugye több is van, ezt azért kérdezem mindig, mert lehet hallani a hírekben, együtt szerepelnek, időnként egyetértenek, időnként meg véleménykülönbség is van.
Igen, ez így van. Hát akkor elmondom önnek, hogy 90-es évek elején minden párt csinált magának egy önkormányzati szövetséget.
Baloldali önkormányzati.
Ez egy ilyen, hát ez a szokásos játék és mozgástér, és ugye azóta ez nem nagyon változott. Az enyém, ahol én vagyok elnök, az a tanácsi önkormányzat, tanácsi nem önkormányzatok neve, tanácsok országos szövetsége volt, és abból lett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A legnagyobb a tömörítő szövet, több mint 1700 önkormányzat tagja, ez több mint az önkormányzatok fele. Aztán 90-ben az MDF létrehozta ugyebár a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, azóta is a Gémesi Gyuri vezeti. Aztán jöttek az egyéb formulációk, kisvárosok, mert az SZDSZ-nek nem volt, azt nagyon sokáig az SZDSZ-es polgármester vezette, aztán lett a Magyar Falu Szövetség. Próbáltak tagozódni az önkormányzatok, de a legnagyobb gyűjtő az a Település Önkormányzatok Országos Szövetsége, és a funkciónk az igazából hármas. Valóban lobbizunk és véleményt alkotunk az önkormányzati szektor mindennapjaival kapcsolatban. Ez a kétharmados kormányoknál általában az elég nehézséges, mert ugye hát ott azért gyorsan mennek a döntések, főleg akkor van ebben szerepkörünk, hogyha nincs kétharmad, és akkor jobban lehet győzködni egyik meg a másik oldalt arról, hogy mi hogy látjuk az életnek ezen részeit. De a lobbin és a ezen kívül tudásbázist adunk az önkormányzatoknak, forró dolottjaink vannak, az azt jelenti, hogy minden polgármestert segítünk, aki tagunk mindenben, legyen az víziközmű, hulladékgazdálkodás, település üzemeltetés, vagy bármi egyéb más. Hatalmas nagy tudásbázison ülünk, könyveket írunk, ezen kívül oktatunk is minden ilyesmit, és a harmadik lábunk az, hogy nemzetközi pályátokban veszünk részt, német, osztrák, norvég, spanyol, francia önkormányzatokkal, különféle speciális területeknek a feltérképezés és rendelkezésére, mondjuk ilyen az idős gondozás és ellátás. Ez egy egyre égető kérdéskör, amit minden ország más és másképp old meg. Mi ezt próbáljuk egy szintre hozni, hogy ez hol, hogyan és mind működik. Ugye a mi életünk az azért különbözik annyira a nyugati társadalmaktól, mert nálunk még mindig nagy az állami elvonás, és egy ilyen szolidaritás alapon működünk, és az azt jelenti, hogy nem egyéni szabadságfogók vannak, hanem központilag, vagy hát szolidaritás alapon látunk el mindent. Ugye ezért érdekes az például, amikor kimondja valaki, hogy mert az osztrákoknál mondjuk a pandémia idején mondjuk 70%-os támogatást kaptak a munkavállalók, ez nagyon szép, csak aminek a 70%-ból kell az egyéni biztosítását megkötni az egészségügyre, a nyugdíját befizetni, az óvodás gyermek után megfizetni a díjat, és hadd ne soroljon meg, hogy mit nem. Még nálunk ezek igazából központi adókból mennek, nálunk nagyon magas az adó elvonás, még a nyugati társadalmakban kisebb, viszont ott mindent meg kell fizetni. Ezért nagyon nehéz összehasonlítani különféle rendszereket, és azon ezért nagyon nehéz olyan rendszert kitalálni, mint az idősellátásban, ahol nem kell érte fizetni, és nem kell minden egyes dologra elszámolni, mert mindig azt gondolom, hogy a legjobb még mindig a tiszta beszéd és a tiszta pénzügyi elszámolás.
Vannak olyanok, hogy önkormányzati jó gyakorlatok, amik annyira jók, hogy lehet mindenhol használni, de hát ugye nincs két egyforma település.
Ez pontosan így van. Vannak jó gyakorlatok, ezeket mi nagyon régóta csináljuk, ezek Európai Uniós programok. A TEOS-nál vannak ilyen jó gyakorlatok. Többféle témában hirdetünk meg jó gyakorlatokat. Ezeket évente bírálja el egy bíráló bizottság, és minden évben kihirdetjük, hogy kik a legjobbak. Ezeket megkapják az önkormányzatok, tehát nem kell újra kitalálni a csőbe a lyukat, hanem akit valaki valami jó dolgot megcsinált, azt terjesztjük mi is. Visszük az önkormányzati szektorba, legyen az polgárőrsége kapcsolatos, idősellátással kapcsolatos, gyermekétkeztetés, vagy bármi egyéb mással, hogy ki hogyan csinálja, mert ugye, ahogy ön is mondta, minden település más és más.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztőségvezető és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.